Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Napok óta brutális erdőtüzek pusztítanak Kalifornia államban. A tűz több tízezer hektárt emésztett fel, és eddig több mint 9000 ingatlan rongálódott meg. A hatóságok szerint már legkevesebb 11 halálos áldozata van a katasztrófának, és az ember életben mért veszteség további növekedésére számítanak. A tengeren túli filmipar központja és a hírességek által is sűrűn lakott Los Angeles is a tűzvész által sújtott államban található. Az egyik legpusztítóbbnak emlegetett tűz miatt eddig legalább 130 ezer embernek kellett elmenekülnie. Az államban körülbelül 5300 lakó ingatlan semmisült meg a légi infravörös technológiával készített becslések szerint. A tisztségviselők hangsúlyozták, a tűz eloltása után tudnak csak pontos számot mondani, azonban az már most is látható, hogy anyagi károk tekintetében Los Angeles történetében a legnagyobb pusztítás történt. A veszteségek az első becslések szerint meghaladják az 50 milliárd dollárt. Kitört a kelet-indonéziai Ibu vulkán szombaton. Lávát és 4 kilométeres füstoszlopot lövelt az égbe, közölte a helyi földtani hivatal. A Malaku-sziget csoport Halmahéra szigetén található tűzhányó egyike a legaktívabbaknak Indonéziában. A lávát a kitörés fészkétől 2 kilométernyire is lehetett észlelni, jelentette be a meteorológiai hivatal. Az indonéziai szigetvilágban gyakoriak a földmozgások és vulkánkitörések, mert az ország a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik. Celebes szigetének északi részén tavaly a Ruang tűzhányó lépett működésbe, a szomszédos szigetek több ezer lakóját kellett kimenekíteni. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza Magyarországon. Karácsony és az új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, ami megdöntötte az eddigi augusztusi 8 milliós rekordot, közölte a MOHU. A vállalat célja, hogy a visszaváltási helyek száma a jövőben tovább emelkedjen, ezzel is támogatva a visszaváltási arány növelését. A vásárlók körében továbbra is a bolti utalvány a legnépszerűbb visszaigénylési mód. Ilyen formában több mint 40 milliárd forintot fizetett vissza a MOHU. Európában egyedülálló módon a visszaváltási díj közvetlenül bankszámlára is kérhető. A fogyasztók mintegy 17%-a él ezzel a lehetőséggel. A palackonként járó 50 forint karitatív célokra is felajánlható. Mostanáig több mint 118 millió forint gyűlt össze a gyermekkórházak részére. Jövő hét közepéig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plusz programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2025. január 15-én, jövő hét szerdán lejár. A minisztérium közölte azt is, hogy a kormány a Napenergia Plusz programban 105,8 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. Az új év különleges alkalmat hozott a magyar természetvédelem számára. 2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-én, írja az Agrárminisztérium. A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten fordulhat elő elvétve egy-egy hózápor. Másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi irányú szelet nagy területen kísérhetik erős, az északnyugati nyugati ország részben viharos lökések. Keleten viszont gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben, minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az Úrhoz visz haza, paszlik ösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lép ösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem, az ösvényem, az Úrhoz visz haza, vár
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én állítom, hogy Jézus kergetett engem, akkor én megfutottam előle.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lélekhangoló evangélikus műsorban. Nem mindennapi történet Gáspár Judité, aki zsidó kislányként egy pesti, csak zsidók által lakott, úgynevezett csillagos házban nőtt fel. Jézusban való hitre téréséről számol be a zsidók Jézusért szolgálat felvételén. Ezt megelőzően korábban készült interjúink részleteiben Endrefi Gézát, a zsidó misszió iránt elkötelezett evangélikus lelkészt, valamint Szeverényi János lelkészt hallhatják majd. Tartsanak ma is velünk!
Among the children of man, one is nincs összeszó, Yeshua the Lamb.
Oh, Yeshua, I love you. I worship you and adore you. Bruised for iniquity, by your stripes I am free.
Endrefi Géza, budaörsi evangélikus lelkész.
Isten még a teológus éveim alatt hívott el engem erre a szolgálatra. Sokakkal tett így, pontosan a római levél első fejezetéből való ige alapján, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, elsősorban zsidóknak, de görögöknek is. Jézus Krisztusra van szüksége mindenkinek. Ez az, ami indított engem arra, hogy elinduljak és nézzem azt, hogy milyen lehetőségek, milyen irányok vannak a Krisztusról szóló bizonságtételben a zsidóság felé. Így megtaláltam azt a közösséget és azt a csapatot, amelyik a Magyarországi Evangélikus Egyházban akkoriban működött, ez a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért. Egyébként régen Norvég Zsidó Misszió néven alakult meg, még 1844-ben, és ez a Norvég Egyházi Szervezet foglalkozott azzal az Evangélikus Egyházon belül, hogy egyrészt gyomlálja ki az antiszemitizmust a gyülekezetekből, és az ige hirdetések legyenek tiszták és tisztánlátók, és egyenes irányt mutatók. Másrésztről pedig megmutassák az egyház számára azt, hogy a mi hitünknek zsidó gyökerei vannak. Az Új Szövetség maga is egy zsidó irat. És harmadrészt pedig, hogy a zsidóság felé tartozunk az evangéliumra. Erről nem lehet lemondani, mert hogyha erről lemondunk, akkor azt gondoljuk, hogy lenne más út bárkinek is az Istenben való megbékélésre Krisztuson kívül, és az ige alapján nincsen. Tehát nekünk is ez az utunk, és éppen ezért létrehoztunk egy fórumot, Izrael Fórum néven, amely magába tömöríti azokat az egyházi vagy gyülekezeti csoportosulásokat, akik rendszeresen munkálkodnak a zsidóság felé valamilyen területen. Hogyha ezt egy skálán tudjuk elképzelni, akkor az egyik oldalon az áll, akik imádkoznak Izraelért, a zsidóság megtéréséért, Krisztus elfogadásáért, esetleg adományokat gyűjtenek, esetleg segítenek aliázni, tehát zsidóknak Izraelbe költözni. A másik oldalán pedig azok állnak, akik egész egyszerűen utcamissziót is végeznek, és bemennek, talán éppen maguk is zsidó emberként, csak Krisztust ismerő, és őt követő emberként bemennek zsidó negyedekbe, utcákba, nem csak itt Magyarországon, hanem bárhol másod a világon, és végzik ezt a szolgálatot. Mi nekünk sikerült létrehozni egy ilyen szervezetet, ahol mindezek megtalálhatók is. Egy asztalnál ülünk, és alkalmakat szervezünk, nem mindegyik alkalomban van benne mindenki, de örülünk annak, hogy le tudunk ülni egymás mellé beszélgetni, és azt éljük meg a zsidó misszió területén, ez különösen így van, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Azt reméljük, hogy azok az emberek, akiket megérintett Krisztus, és foglalkoznak az Isten kérdéssel, azok hívogatnak másokat is. Mert én magam is budaörsi evangélikus gyülekezeti lelkészként azt élem át, hogy akármilyen jó, vagy éppen rossz egy ige hirdetés, vagy egy Isten tisztelet, mennyire tudja fölemelni azokat az embereket lélekben, akik oda jönnek. Ez mind nem emberi teljesítmény, és nem ezt kell átélni, hanem azt, hogy Isten van jelen, és aki úgy keresi, az úgy fog találkozni vele. Most a gyülekezet hogyan tud növekedni? Hát úgy, hogy valaki megérintetté válik az ige által, a Szentlélek által, és hívogat másokat is. Most ugyanez érvényes szerintem a a zsidóság tekintetében is. Vannak érdeklődők, vannak zsidó gyökerű, izraeliti gyökerű emberek, vannak nekik ismerőseik, akiket hívogatni kell, vannak nekünk is ismerőseink, és így tudunk egyek lenni. Ha egy zsidó ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, mindenféle szempontból, mint áldozat, mint főpap, ő rajta teljesülnek be ezek az igék, akkor utána már nincs kérdés, mert Krisztusban van, és fölismeri. És ez a kötelék egy zsidó embernek különösen is sokkal, de sokkal fontosabb, mint az, hogy most akkor melyik evangélikus, vagy melyik református, vagy melyik valamelyik gyülekezetbe tartozzon. Mert akkor ott már a Krisztusban lévő embereket talál meg, akikkel együtt tud élni jó esetben. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy éppen ebből kifolyólag nem kell másként lenni. Hát Krisztus zsidó volt, és minden, amit tett, és minden, amit mondott, az annyira zsidó, hogy 100%-ig zsidó, 200%-ig zsidó, mert Jézus 200%-os, és ezért, amíg ezt nem tapasztalja meg, addig valóban ez a dilemmája, kétségtelen, hogy most én hogyan legyek keresztény, mert nem akarok keresztény, mert én zsidó vagyok. És ez a titka az egésznek, hogy nem kell, hiszen Jézus Krisztus beteljesítette az igéket. Tehát magyarán szólva az, hogy valaki megismeri Jézus Krisztust zsidó emberként, azáltal nem keresztényé válik, hanem kiteljesedik Krisztusban, és igazán lesz Isten hívő és Isten ismerő, ugyanazé az Istené, akit ő korábban zsidó gyökereik révén a maguk tradíciójában hittek és vártak segítségül és reménykedtek benne. Tehát Krisztus elég a zsidó ember számára, de Krisztus, tehát nem az egyház, nem a gyülekezet, meg ilyen alkalmak, olyan alkalmak, hanem amikor valóban ott van Krisztus, akkor egy zsidó ember ezt megérzi. Én tudom, mert találkoztam ilyennel, hogy annyi ige hirdetést, és beleszületett zsidóként egy keresztény közösségbe, stb. De amikor a zsidó Jézust ismerte meg, és nem általános keresztény tanításokat Jézus Krisztusról, akkor megmozdult benne, hogy ezt a hangot én ismerem, az én gyökereim hangja ez. És Jézusban megtalálta a békességet, és nem érezte, hogy neki váltania kéne. Miért is kellene? Céljához ért, megbékélt az Istennel. Hogyha én keresztény emberként megértem az ige zsidó gyökerét, gazdagabb leszek, és még masszívabban áll a hitem építménye. Ilyen egyszerű. Amikor kimondja például azt az ember minden úrvacsora Isten tiszteleten, hogy igyatok ebből minnyáján, mert e pohár az új szövetség az én véremben, amit értetek is, és többiek is kivontatik, akkor egész egyszerűen azt értékelni, hogy ez egy széder vacsorában, a harmadik kehely, amely a megváltás pohara, és erre mondta Jézus, hogy ez az én vérem. Mert ugye többször isznak, és többször van benne az, hogy megemelik a pohara, de amikor Jézus mondja ezt a vacsora közben, most ennek az összefüggésnek a meglátása, én azt el tudom képzelni, hogy pontosan egy zsidó ember számára is, de az én számomra is egy olyan elementáris erővel föltörő boldog bizonyíték Jézus Krisztus egyedüliségére és megerősítés az én számomra, amihez hasonló nincsen. Ez így működik. És egy zsidó embernél egy másik irányból, de ugyanez az eredmény, mint ahogy nekem is. Az, hogy erről például egy milyen ige hirdetést mondok, hogy ez az én véremben, stb. A hallgatóságtól függően, akkor is ott kell, hogy relevánsá legyen. Tehát nyilván egy vasárnapi Isten tiszteleten itt arról van szó, hogy a bűnbocsánat vére. Még egy zsidó társaságban inkább a páska vacsora, ugye az ártatlan bárány, hogy ez Jézus, akkor az áldozatnak a vizsgálata, a tökéletesség vizsgálata, és akkor ki az, aki mit mondhat. Ennek a vizsgálata vizsgálata, hogy akkor a Tóra ellen mondott-e bármit is Jézus? Hát nem mondott, viszont a misná, meg ugye az, ami már a Tóra magyarázata, az meg már olyan fajta törvénymagyarázat, ami hagyomány alapján van, ennek viszont ellent mondott Jézus, mert már elrugaszkodott a törvény eredeti értelmétől, akkor ezt meg kell bizony érteni. Egy keresztény embernek ugyanúgy. Tehát nekünk ez is egy plusz, ami megerősít bennünket abban, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus.
Itt a Lélek hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélek
hangoló evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló.
Ha tehetik, tartsanak velünk.
A következő percekben Szeverényi János, nyugalmazott evangélikus missziói lelkész szól a zsidóság és a kereszténység kapcsolatáról.
Komoly tanulmányokban, könyvekben foglalkoznak a kérdéssel, hogy miért alakult ki és alakul ki az antiszemitizmus. Nagyon sokféle fajta háttérokot tárnak fel történészek, teológusok. Van ennek különböző szociológiai, vallási és egyéb vetülete, de Avi Snyder írja, hogy az antiszemitizmus mögött van egy negatív, ördögi szellemiség is, hiszen amellett, hogy vannak az elhíváshoz méltatlan zsidók, ahogyan vannak méltatlan magyarok, méltatlan keresztények, tehát akik nem töltik be a küldetésüket, de leginkább én egy lelki-szellemi háttérokot vélek ezekben jelenségekben felfedezni, hogy sokakban, ha nem is tudatosan, van egy bizonyos Isten ellenesség, egy megtérés ellenesség is ezekben a kérdésekben. A keresztények Bibliája nagyrészt héber nyelven íródott, és nagyrészt zsidóknak. És a kereszténység lényegében a zsidóságból nőtt ki, és amióta megszületett a Szentírás, és Istennek ez a választott népe él, működik, szolgál a világban, azóta téma. Tehát végső soron minden szinten, minden fórumon, és népünknek is van egy sajátos története velük, ahogy más európai népeknek is, és a 20. századi egészen tragikus események indított arra, hogy a mai napig még nyitott vagy fájó sebeket is próbáljuk valamiképpen feltárni és gyógyítani. Mindkét oldalról van nyitás. Vannak egészséges, középutas emberek, akik mind a zsidóság részéről, mind a kereszténység részéről keresik a közös gyökereket, keresik a kapcsolatot, keresik a két vonal dialógus lehetőségét és a gyógyulásnak is a lehetőségét. És ez a folyamat már megindult, és erre a folyamatra bizony nagyon is pozitívan reagálnak a zsidó gondolkodók, teológusok és rabbik is. És természetesen, ahogy minden hívő újjászületett keresztjén misszionárus is, hiszen Jézus küldetésében vagyunk is, minden néphez küldettünk, így a kereszténység küldetett a zsidó néphez is. Ugyanúgy, mint bárki mást is, tisztelnünk kell, szeretnünk kell őket, és meg kell őket kínálni az evangélium tiszta vizével. Egy érdekes példát hadd mondjak, Kínában óriási keresztény megújulás van, ébredés van, és a kínai keresztjének tervében benne van az, hogy mintegy visszavizik az evangéliumot Jeruzsálembe, mert ők is ezt felismerték, hogy van felelősségünk a zsidó nép felé, azáltal is, hogy hirdetjük számukra Jézus, mint Messiást.
Gáspár Judit pszichiáter tanúságtételét a zsidók Jézusért szolgálat felvételéről hallhatják.
Judit vagyok, pszichiáter, 77 éves. Budapesten születtem, és mint egy holokauszt túlélő család, hogy így mondjam, második generációs tagja. Budapesten, a belvárosban, 7. kerületben laktam egy olyan házban, ami annak idején csillagos ház volt. Gyakorlatilag a ház, amikor én gyerek voltam még, a házban minden lakó zsidó volt. A vallásról igazán annyit tudtam, hogy azért az idősek időnként egy gyertyát vagy mécsest kitettek az ablakba, és volt egy olyan nap az évben, amikor nem ettek. Csak az idősek természetesen, tehát már anyu sem, de a nagymama az beletartozott, és hát ez a legkedvesebb játékunk volt, ugye, mert ők rohantak ki este felé már a körfolyosóra nézni ott az udvarról az eget, hogy mikor jön fel az első csillag, mikor lehetnek, mi pedig ott röhögtünk rajtuk. Voltunk gyerekek elegen, mind ugyanazt a benyomást kapták a háborúról, a holokausztról, ami egyetlen egy mondatban fejezhető ki, hogyha ez megtörténhetett, akkor Isten nincs. Ezt anyu úgy folytatta, hogy és ha majd meghaltam és följutok hozzá, meg is mondom neki. Tehát én azt gondolom, hogy zsidók részéről valódi Isten tagadás nincs, csak Isten elleni nagyon-nagyon nagy harag. Fiatal felnőttként, teljesen odaszánt kommunistaként, fiatal kezdő pszichiáterként. Nem tudom, miből észrevették a kollégák, hogy tök depressziós vagyok. Csak 10 év után mondtam az analitikusomnak, hogy egy észrevételem volna, hogy nagyon szép, nagyon jó, de én még mindig félek a haláltól. Ugye, mert azt szépen meg tudtam fogalmazni, hogy 2 lehetőségem van halál után. Egyik, hogy nincs semmi, csak hogy ez teljesen elfogadhatatlan. A másik, hogy van valami, de akkor talán jobb erről nem is beszélni, mert ez következményekkel jár. És elkezdtem olvasgatni minden, tenyérjóslástól a agykontroll tanfolyamot is végeztem. Tehát mindent így, ami szellemi lehetőség volt, és elkezdtem egy leltárt csinálni ebből a sok-sok szellemi áramlatból. Én most is azt állítom, hogy Isten szelleme volt, aki rávezetett, hogy 2 irány van, egyik, ami az hegyre fölvezet, és az a kereszténység, a másik, ami mindenféle utak, és ez a New Age. A New Age, amiben rá kell arra döbbennem, hogy én bennem van az Istenség maga. De ugye, ahogy arra rádöbbentem, hogy ha van valami a halál után, akkor azt kellemetlen lehet nekem, tehát arra is rá kellett döbbennem, hogy én nem vagyok maga az Istenség. Én kérem, egy bűnös ember vagyok, és szükségem van valakire. Na, ez még nem jelenti a megváltásra, hogy gondolni sem lehet, hogy én elfogadjam Jézust, azt a gyanús személyt. Ez még annyit jelentett, hogy jó, akkor nézzünk tovább, keresgéljünk, és így először is arra kellett szó szerint rájönnöm, hogy Isten van. És milyen érdekes, ezt egy könyv bizonyította be a sok könyv közül, ez pedig a Biblia.
Avinu, Avinu, Malkeinu,
tehát egyik este elolvastam az Eszter könyvét. És ez hozta nagy-nagy megdöbbenést. Mert hogy én a zsidó származású, zsidó házban felnövekedett, aki jó, hogy a vallást nem tartottuk, persze, hallottam azt a szót, hogy Purim. Fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy Purim, eszik iszák, mi az. És hogy ezek után a keresztényeknek, a gyűlölt ellenség keresztényeknek, akit tudom, hogy írtották a zsidókat, a könyvéből tudom azt meg, hogy mi a Purim. Mert ez lehetetlen. És ez egyetlen egy következtetést tudok csak levonni, hogy ezek szerint nem elég, hogy Isten van, tudnélik Isten, akkor azért kell, hogy legyen, mert erre a könyvre csak ő vigyázott. Erre semmi római pápa, semmi reformátusok, senki nem tudott vigyázni, mert nem volt rá lehetőségük, mert ellenségek voltak. Marad egyes egyedül az, aki nem ellenség, Isten vigyázott rá. Vagy pedig, ha ő vigyázott rá, akkor egyrészt van, másrészt ő írta a könyvet is. Aztán elkezdődött, hogy így mondjam, egy versenyfutás. Én állítom, hogy Jézus kergetett engem, akkor én megfutottam előle. Még mindig nem jelenti ez a megtérésemet, és szóval Jézus maradt egy gyanús fickó az én számomra. Azt mondtam, hogy jó, még akár meg is adnám magam Jézusnak. De én zsidó vagyok, és ezt a zsidóságomat nem akarom elveszíteni. És ugye megint a keresztény zsidó ellentét. Hát én hogy csinálhatnám azt, hogy úgy, ahogy a kolléganőm átadom az életemet, mert akkor valahol a zsidóságomat is ott kell hagyni. És mondhatnám, hogy feladtam a leckét Jézusnak. Hogyha maradhatok zsidó, akkor én el is fogadlak. És erre jött egy hatalmas nagy válasz. A válasz az volt, hogy volt egy nyakláncom, amit még a nagymamámtól hát örököltem, mondhatom így. Egy kis Dávid csillag, ebben csúcsosodott ki a zsidóságom. Hogy ez a lánc, mondhatnám azt is, hogy amikor elfogadtam a zsidóságomat, mert ez is egy időbe tellett, akkor vettem föl a láncot, és utána hordtam. És aztán egyszer csak jött egy olyan helyzet, hogy egy ilyen szokásos kezelésre mentem, ahol le kellett venni a láncot levettem, kezelésen túljutottam, a láncot maradt, és kiderült, hogy azt onnan valaki elvitte. És akkor jött, hogy na jó, hát akkor most itt van a helyzet. Akkor Jézus, hát én megmaradhatok zsidónak, miközben téged elfogadlak, akkor szerezd vissza a láncot. És másnap a tolvaj visszaszolgáltatta a láncot. Végül meghívtak egy házi csoportba, amit végighallgattam. Megkérdezték utána, hogy mi a véleményem róla, mondtam, hogy én nekem csak nagyon jó véleményem van erről az egészről. Egyetlen egy hiba, hogy én nem tudok hinni. Szeretnék hinni, de nem tudok. És akkor mondták, hogy hát akkor talán, ha tényleg úgy gondolom, hogy akarom, akkor mondjam el a megtérő imát, és lássuk meg, hogy Isten tesz-e csodát. Elmondtam a megtérő imát, komolyan gondoltam, hogy mert ennek így nincs értelme. És utána megláttam a csodát. Mert tűnt a depresszió, eltűnt a halálvágy, aztán 10 napra későbbre eltűnt a cigaretta az életemből. És ez 91 novemberében volt. Azóta azt gondolom, hogy egy másodpercre nem bántam meg azt a döntést. Inkább így mondom, hogy köszönöm Jézusnak, hogy így mondjam, annyit szaladt utánam.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban arról a kérdésről gondolkodtattunk el, hogy mennyiben van köze egymáshoz a kereszténységnek és a zsidóságnak. Endrefi Géza és Szeverényi János evangélikus lelkészek gondolatait hallhatták, valamint Gáspár Judit pszichiáter, a holokausztban is érintett családból származó zsidó asszony tett tanúságot arról, hogy hogyan győzte meg őt Jézus arról, hogy ő a messiás, és hogy zsidóként is térhet keresztény hitre. A felvételeket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, webcímünk misszió.lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is, a lélekhangolót pedig podcastként a Spotify-on. Visszajelzéseiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, vagy SMS-ben küldhetik el hozzánk a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!
We remember your love for us. We remember you died for us and honor your command. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint posztott ág szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Eltemetve bennem, s most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, kapavágást is tegyetek. Egy Isten arc van eltemetve bennem.
igazán én vagyok. Eltemetve bennem a rárakódott világszem alatt, a rám rakódott világszeny alól kiült csillagok hamuja alól. Akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, most ásót, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Egy Isten arc van eltemetve bennem, ásót, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek. Igazán én vagyok, egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük a mai napon, s ennek megfelelően erről az eseményről olvasunk az evangéliumban. Szent Lukács evangélista nagyon egyszerűen írja le azt, hogy János küldetése befejeződik, s helyette Jézus lép a nyilvánosság elé. János tudja, hogy kisebb Jézusnál, akinek megtisztító keresztsége erősebb lesz az övénél. A korai egyház számára nem kis nehézséget okozott annak értelmezése, hogy miért keresztelkedik meg Jézus. Keresztelő János ugyanis a megtérést hirdeti, és a bűnök bocsánatára kereszteli meg a hozzáérkezőket. Ebben az értelemben biztosan nem volt Jézusnak szüksége a keresztségre. Szent Máté evangéliuma azt is megörökíti, hogy maga a keresztelő is értetlenkedve fogadja Jézust, akinek szándékát nem érti, s azt mondja, hogy Jézusnak kellene őt részesíteni a keresztségben. Miért megy Jézus mégis Jánoshoz megkeresztelkedni? Jézus cselekedetében azt kell meglátnunk, hogy beáll a bűnösök közé, bár ő maga nem volt bűnös, s ezzel megkezdi Isten szenvedő szolgájának küldetését, amely azzal zárul majd, hogy a bűnösök közé sorolva halálra ítélték, s mint egy gonosztevőt feszítették keresztre. A keresztelkedéssel Jézus azt szeretné kifejezni, hogy az Atya akaratának megfelelően magára veszi az emberek bűneit, ahogyan ezt majd kereszt áldozatával is teszi. Ebben az értelemben Jézus vízkeresztsége összekapcsolódik az ő vérkeresztségével, ami a kereszten valósul meg. Szent Lukács evangélista tudatosan nem a keresztelés eseményébe, a vízbe való alámerítkezésre irányítja a figyelmünket, hanem az égből hangzó szózatra, a mennyei atya hangjára. Az elmúlt napokban többször is olvashattunk keresztelő János tanúságtételéről, most mintegy ezeket megerősítve, de ugyanakkor felülmúlva is, az Atya tesz tanúságot Jézusról, amikor kijelenti, hogy az ő szeretett fia, akiben kedvét leli. Eközben a Szentlélek ereszkedik le galamb képében a fiúra. E tanúságtételből tehát sokkal többet megtudunk a mi Urunkról, mint János szavaiból. A mi keresztségünk és Jézus keresztsége közti kapcsolatra is érdemes gondolnunk a mai ünnepen. Megkeresztelkedésünkkel indulunk el az üdvösség útján, amelyet a vízből és Szentlélekből való újjászületés révén nyerünk el. Ezt az utat hit nélkül járni lehetetlen. A felnőttek éppen ezért saját hitvallásukat követően, a kisgyermekek pedig a szüleik által az ő nevükben kifejezett hitvallás után részesednek a keresztségben. E hitvallás elengedhetetlen feltétele annak, hogy az egyház valakit részesítsen a vízzel való keresztségben. A keresztség a hit útján indított el, akár gyermekként, akár felnőttként részesültem benne. Az én felelősségem, hogy növekszem-e a hitben. Az én felelősségem, hogy törekszem-e a krisztusi életre, és a hit útján járva közelebb kerülök-e az Atyához. Az én felelősségem, hogy hallgatok-e a Szentlélek indításaira, melyek az üdvösség felé segítenek. A megkeresztelkedést követően elkezdődik Jézus nyilvános működése. A jelenetnél és a későbbiekben is látni fogjuk, hogy Jézus az Atyától kapott hatalommal cselekszik, akinek tetszése és jó akarata a fiún nyugszik. Az Úr megkeresztelkedésekor megnyilvánul a három isteni személyegysége. Az Atya szózata hallatszik az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. A második isteni személyre, a fiúra eközben leszáll a Szentlélek galamb alakjában. Az ünnep azt jelzi számunkra, hogy a mennyei Atya nekünk ajándékozza fiát és lelkét. Fogadjuk el ajándékát, éljünk úgy, hogy méltók legyünk Isten szeretetére, aki a keresztségben gyermekévé fogadott minket. Uram Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönöm meg azt a kegyelmet, amit a kerességben kaptam. Segíts engem életem folyamán, hogy mindig az Atya kedves gyermeke maradjak. Lakjék bennem a Szentlélek, ő irányítsa cselekedeteimet és indítson tanúságtételre. Tisztíts meg engem a bűnbánat szentségében, hogy a lelki újjászületés pillanatában újra és újra átérezzem, hogy a mennyei Atya szeretett gyermeke vagyok. Taníts engem az alázatra és az engedelmességre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Egri érseki fiú kórus. Vezényel Schmidmeister Szilvia. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!